Kedves hallgatom! A Kolossei levél első részének 4. és 5. versét olvassuk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek, hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Itt Pál összeköti a kegyelem hármasságát, hit a múltban, szeretet a jelenben és remény a jövőben. Pál beszél a hívők nemes oldaláról. Hittek Istenben. A hit történelmi tényeken nyugodott, a múlt eseményeiben látta meg Isten hatalmát. Azon alapult, amit hallottak, az igazság beszédéből, az evangéliumból táplálkozott. Ez utal az evangélium tartalmára, azokra a nagy igazságokra, amelyek Isten kegyelme evangéliumához tartoznak. Isten a kereszthez kötött minket, és kéri, hogy higgyünk benne. Még igazán nem hallottuk az evangéliumot addig, amíg nem hallottuk meg, hogy hinnünk kell valakiben. Az evangélium nem arról szól, hogy mit kell tennünk. Elmondja, hogy ő mit tett értem és érted 2000 évvel ezelőtt. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Római levél, 10. rész, 17. vers. A hit nem ugrás a sötétbe. Ez történelmi tényeken nyugszik. Ez Istenben való hit. És arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. A hit a múlton nyugszik, de a szeretet a jelenre mutat. Ostobaság, ha valaki dicsekszik tanításának fundamentalizmusával, és aztán keresztre feszíti testvéreit, és igyekszik hibát találni bennük. Túl sok csodálatos szent lenézi keresztény társait, akik nem érik el az általuk magasnak tekintett lelki színvonalat, és akik nem különülnek el annyira, mint ahogy ők teszik. Barátom, a világ nem törődik az ilyen megközelítéssel. A világ azt keresi, hogy vajon a keresztények szeretik-e egymást, vagy nem. Képmutatás, ha valaki magát kereszténynek tekinti, és aztán nem mutatja be szeretetét a testvérei iránt. Ha nem értünk egyet testvéreinkkel, akkor is el kell őket hordoznunk, imádkoznunk kell értük, és szeretnünk kell őket. Gondolj rá, hogy a keresztény kegyelem által megmentett bűnös. Senki sem lesz tökéletes ebben az életben. Egy ember jött oda hozzám, és kritizált bizonyos keresztény vezetőt. Nem értek egyet mindenben, amit az a vezető cselekszik, de Isten lelke hatalmasan felhasználja azt az embert. Ezért megkérdeztem attól az embertől, aki panaszkodott rá. Imádkoztál-e már valaha érte? Ezt válaszolta. Nem, még nem imádkoztam. Így folytattam. Azt hiszem, imádkoznod kellene érte, talán nem értesz vele minden pontban egyet, de Isten lelke fölhasználja. Ezek a kolossei hívők több ponton kiemelkedtek. Egészségesen hittek Istenben. Hitükben fundamentálisak voltak, és szerették testvéreiket. Pál azt mondja, hogy reménykedtek a jövőben. Azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben. Az első korintusi levélben Pál szintén felsorolja ezt a három kegyelmet, de egy kicsit eltérően. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Első Korintusi levél, 13. rész, 13. vers. A reményt a második helyre, a szeretetet az utolsó helyre teszi. Miért? Mert a szeretet az egyetlen, ami megmarad. A szeretet érvényes a jelenben, de megmarad az örökké valóságban is. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk bemutatni szeretetünket ezen a földön. Azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben. Ez áldott reménység. Nekünk Krisztus eljövetelét kell várnunk. Nekünk örömmel kell eljövetelére gondolnunk, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Az evangélium egyszerű üzenet, amiben Isten megszólít minket, hogy higgyünk. Higgyünk el bizonyos alapvető tényeket. Jézus Krisztus szűztől született. Csodákat vitt véghez. Ő Isten ember. Meghalt a kereszten, eltemették és ismét feltámadt. Fölment a mennybe. Elküldte a Szent Lelket a világba pünkösd napján, hogy megalakítsa az egyházat. Isten jobbján ül. Helyzete jelzi, hogy megváltásunk teljes. Minket is arra kér, hogy lépjünk be abba a nyugalomba, amit ő ajánl azoknak, akik hozzá jönnek. Ma is közben járó szolgálatot végez értünk. Azt hiszem, hogy más szolgálatai is vannak. Végül visszatér ismét e földre. Ezek mind a dicsőséges evangélium tartozékai. Ez az evangélium tartalma, ahogy ezt itt Pál apostol kifejezi, mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Kolossei levél, 1. rész, 6. vers. Pál azt mondja, hogy az evangélium elérkezett a kolosséiakhoz, és eljutott az egész világra. Dr. Marvin R. Benson, a Kolossei levél nagy értelmezője, és más igemagyarázók is úgy gondolják, hogy ez hasonlat. Őszintén szólva, nekem is van nehézségem a nyilatkozat elfogadásával. Vajon Pál azt akarja mondani, hogy abban a bizonyos időben, amikor Rómában volt a börtönben, az evangélium már elérte a világot? Pál itt éppen ezt mondja. Arra az álláspontra jutottam, hogy véleményem szerint ő szó szerint így értette. Ez nem hasonlat és nem túlzás. Amikor meglátogattam Kis-Ázsiát, Törökországban álltam Szárdis városánál, és láttam egy római utat, amit feltártak az ásatások. Ezen az úton ment Pál, amikor eljutott az Efézus felé vezető úton Galácia tartományába. 3 éven át prédikálta az evangéliumot Efézusban azoknak, akik az egész római birodalomból odamentek. Ennek következtében az evangélium eljutott Rómába jóval azelőtt, hogy Pál oda került fogolyként. A világszó itt kozmosz, és egyszerűen annak a kornak a római birodalmát jelenti. Az evangélium akkor hatolt be a római birodalom legtávolabb részeibe is. Lehet, hogy már átkelt Nagy-Britanniába. A római világ minden része hallotta az evangéliumot. Megmondom neked, barátom, hogy azok a korai apostolok állandóan utaztak. Tétovázva bírálok bármit, amit tettek. Pál kijelenti, hogy az evangélium eljutott az egész római világba. Gyümölcsöt terem és növekedik. Ahol csak az evangéliumot prédikálják, az ott megtermi gyümölcsét. Pál mondja, és ez igaz. Meg kell vallanom, hogy gyenge volt a hitem, amikor elkezdtem rádióprogramunkat. Eldöntöttem, hogy továbbítom Isten igéjét, de őszintén megvallom, arra számítottam, hogy kudarcot vallok, és nevetségessé válok az emberek előtt. Életem legnagyobb meglepetése az volt, hogy Isten megáldotta igéjét. Nagyon meglepődtem. Azt gondoltam, hogy cserben hagy, de nem tette. Megmondta, hogy megáldja igéjét, és számíthatunk arra, hogy ő ezt cselekszi. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Túláradó öröm tölt el, amikor leveleket kapok az emberektől, akik azt mondják, hogy rádió szolgálatunk által ismerték meg Krisztust. Olyan gyenge voltam kezdetben, de Isten megáldotta igéjét. Csak nem tudtam ezt elhinni. Most már tudom. Már nem is vitatkozom senkivel efelől. Párbeszédünk valahogy így alakul. Lelkipásztor testvér, nem hiszem el, hogy a Biblia Isten igéje. Erre így válaszolok. Nem hiszi el? Aztán folytatják. Nem. Meg tudna engem győzni ennek az ellenkezőjéről? Erre ezt mondom. Nem. Aztán megint kérdezik. Miért nem? Mert tudom, hogy az Isten igéje. Nem csak hiszem ezt, hanem tudom is. Valóság lenne, ha valaki odajönne hozzám, és így szólna. Uram, vitázni akarok afelől, hogy vajon szereti a feleségét, vagy nem. Számos filozófiai érvet felsorolhatok, ami bemutatja, hogy nem szereti feleségét. Tudod, ez az ember túlérvelne engem, és intellektuálisan győzne fölöttem. Bemutatná logikájával és mindenféle érvelésével, hogy nem szeretem feleségemet. Tudod-e, hogy mit mondanék neki? Ezt mondanám. Uram, nem ismerem ezeket az érveket, de tudatni akarok önnel valamit. Szeretem a feleségemet. Láthatod? Ezt tudom. Tudom, hogy szeretem őt. Nem szükséges az a sok kifinomult, okos és ezoterikus érvelés. Vannak a világon olyan tények, amiket egyszerűen ismerünk. Amit pedig tudunk, azt nem változtathatja meg az, amit még nem tudunk. Ezt fontos meglátnunk. Pál mondja, hogy az evangélium gyümölcsöt terem. Ez csodálatos bizonyosság. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Kolossé levél, első rész, 7. vers. Nyilvánvalóan Epafrász volt a gyülekezet vezetője vagy lelkipásztora Kolosséban. Epafrász talán egyeseknek orvosságra emlékeztet, pedig ez embernek a neve volt Epafrász. Pál őt szeretett szolgatásának nevezi. Megfigyelted-e már, hogy Pál milyen kedvesen tud szólni az Úr más szolgái felől? Pál tud valami jót mondani azokról, akik prédikálják az evangéliumot. Amikor azonban haszontalan embert talált, akkor olyan volt, mint a mi urunk, és igazán megdorgálta a gonoszságot, amit meglátott az emberekben. Az Úr Jézus olyan irgalmas volt az emberek iránt. A házasságtörésen kapott nőt halálra kellett volna kövezni, de figyeljük meg, hogy az Úr milyen irgalmas volt iránta. Aztán volt egy fennhéjázó farizeus, Nikodémus, aki odament az Úr Jézushoz, és próbált hízelegni neki. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. János evangéliuma, 3. rész, 2. vers. Az Úr Jézus olyan gyöngéden és kegyesen leemelte őt a magas lóról. Amikor az Úr Jézus leleplezte, akkor már nem dicsekedett többé. A kis Nikodémus próbált valaki lenni, és nem volt más a világon, mint vallásos robot, aki végigment a szertartásokon. Az Úr Jézus letette őt arra a helyre, ahol alázatosan megkérdezhette, hogyan lehetnek ezek? Akkor az Úr Jézus megláttatta vele a keresztet. Milyen kedvesen foglalkozik ő az ilyen emberekkel. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Kolossei levél, első rész, 8. vers. Ebben a levélben nem találjuk a Szentlélek hangoztatását, de világossá teszi Pál a kolossei hívőknek, hogy nem tudtak volna ilyen szeretetet bemutatni, ha nem a Szentlélek által történt volna. Pál a galáciaiaknak írta, hogy a lélek gyümölcse szeretet. Ebben a levélben nem ezt a tárgyat hangoztatja. Krisztus személyére helyezi a hangsúlyt. Amint ezt teszi, Isten lelke bemutatja nekünk Krisztust. Ez fontos munkája a Szentléleknek. Ebben a következő szakaszban találjuk Pál imádságát a kolosséiakért. Ez az egyik legcsodálatosabb imádság a Szentírásban. Az imádság érinti az összes alapelvet, és fontos észrevennünk, hogy Pál itt miért imádkozik. Igen érdekes, hogy ma találunk olyan embereket, akik ezekért imádkoznak. Pál világossá teszi, hogy mi már megkaptuk ezeket. Dr. H. A. Ironside beszél az imádságokról, amelyeket hallunk az emberek ajkáról, és valahogy ilyeneknek tűnnek. Imádkozunk hozzád, bocsásd meg bűneinket, mosd meg minket Jézus vérében, és fogadj be minket királyságodba. Add nekünk szent lelkedet, és végül válts meg minket Krisztus érdeméért. Amen. Tudtad-e, hogy Isten már teljes mértékben választ adott ezekre a kérésekre? Isten megbocsátotta minden bűnünket. Megtisztultunk Krisztus vére által. Már átvitt minket a sötétség országából az ő szeretetének és fiának országába. Már megpecsételt minket szent lelkével. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél, 8. rész, 9. vers. Már örökre megváltott minket abban a pillanatban, amikor hittünk az evangéliumban. Ezért sokkal inkább hálát kellene adnunk, és dicsérnünk kellene őt mindezért, mintsem, hogy könyörögnénk azért, ami már a miénk. Ahelyett, hogy így imádkoznánk, ezt kellene mondanunk. Hálát adunk neked mindenért, amit már elvégeztél értünk. Most érkezünk Pálnak ehhez a csodálatos imádságához. Először számos könyörgést mond el, aztán hálát ad az Úrnak azokért, amiket már elvégzett értünk. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Kolossé levél, 1. rész, 9. vers. Pál először azért imádkozik, hogy beteljesedhessenek ismerettel. Az epignosis szó azt jelenti, hogy szuperismeret. A gnosztikusok a Kolosséban levő eretnekek dicsekedtek azzal, hogy mindenkit fölülmúl az ismeretük. Pál itt ezt mondja. Azért imádkozom, hogy beteljesedjetek ismerettel, hogy legyen igazán szupertudományotok. De Pál ezt az ismeretet Isten akaratának az ismeretére korlátozza. Ez az ismeret elsajátítja Isten akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Csak felhívom figyelmed arra a tényre, hogy a bölcsesség 40-szer fordul elő ebben a rövid levélben. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Kolossé levél, 1. rész, 10. vers. Második kérése az, hogy Istennek tetsző életet élhessenek. Ez azt jelenti, hogy ezek a keresztények nem hajlonganak emberek előtt, és nem próbálnak nekik tetszeni. Harmadik kívánsága az, hogy gyümölcsöt teremjenek mindenfajta jó cselekedettel. A keresztény gyümölcstermő ág. Krisztus a szőlőtőke, és nekünk gyümölcsöt kell teremnünk. Növekedjetek az Isten ismeretében. A keresztény nem egy helyben topog, hanem eleven, és növekszik Isten igéjében. Ezért növekszik Isten ismeretében is, ahogy azt Pál először kérte. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Kolossé levél, 1. rész, 11. vers. Itt van 5. kérése. Az erő és a hatalom csak Istentől jöhet. Ezt a Szentlélek hozza létre bennünk. Ezeknek a hívőknek meg kell erősödniük minden erővel, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Ez a türelem és hosszú tűrés örömmel társul. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kolossei levél, első rész, 12. vers. Itt van annak a listának az eleje, amiért Pál hálát ad. Minden imádságunknak tele kell lennie hálaadással. Pál hálás Istennek az ő kegyelméért, hogy megadott nekünk minden örökséget a szentekkel együtt a világosságban. Ma is erre kell támaszkodnunk. Hinnünk kell Istenben, és hinnünk kell abban, hogy ígéretei igazak. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Kolossei levél, első rész, 13. vers. Pál hálás azért, hogy megszabadultunk a sátán birodalmából. Holtak voltunk vétkeinkben és bűneinkben, és e világ útján jártunk. Most átkerültünk az ő szeretett fiának országába. Ez Isten országának mai képe ezen a földön. Nem építhetjük Isten országát. Csak úgy részesülhetünk belőle, hogy megnyitjuk szívünket, és elfogadjuk Krisztust, mint megváltónkat. Ez átvisz minket az ő kedves fiának királyságába. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Én is hálás vagyok mindazért az áldásért, amit az Úr Jézus Krisztusban nekem adtál. Add, hogy erről soha se feledkezzem meg, hanem szüntelen elmélkedjem rajta, és igyekezzem ehhez méltó életet élni a te dicsőségedre és embertársaim örömére. Amen.